Szeretettel köszöntöm a testvéreket az apostol szavával, kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megszentelése az Úrtól van, aki teremtett, megtart és igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg most Isten igéjét, amit Jeremiás próféta könyvéből olvasok, a 18. fejezet első 10 versét. Jeremiás próféta könyvének 18. fejezetéből az első 10 versszak így hangzik. Ezt az igét mondta az Úr Jeremiásnak. Menj el a fazekas házába, mert ott akarom közölni veled igéimet. Elmentem hát a fazekas házába, aki éppen dolgozott a korongon, de rosszul sikerült az edény, amelyet a fazekas agyagból készített a kezével. Ekkor egy másik edényt készített belőle a fazekas, ahogyan azt jónak látta. Ekkor így szólt hozzám az Úr igéje. Vajon nem bánhatok-e én is úgy veled, Izrael háza, mint ez a fazekas? Így szól az Úr, hiszen olyanok vagytok a kezemben, Izrael háza, mint az agyag a fazekas kezében. Megtörténik, hogy kimondom egy népről vagy országról, hogy kitépem, kiírtom és elpusztítom. De ha megtér gonoszságából az a nép, amelyről beszéltem, akkor én is megbánom, hogy veszedelmet akartam hozni rá. Megtörténik, hogy megígérem egy népnek, vagy egy országnak, hogy felépítem és beültetem. De ha azt műveli, amit rossznak tartok, és nem hallgat a szavamra, akkor megbánom, hogy jót akartam vele tenni. Isten áldja meg az ő igéjét a mi szívünkben. Jöjjünk, imádkozzunk! Teremtő Istenünk, mennyei édesatyánk, a szabadságról hallottunk. Köszönjük, hogy szabadságra hívtál el minket, és szabadnak teremtettél minket. Bocsásd meg nekünk, hogy rosszul élünk ezzel a szabadsággal, sokszor rosszat gondolunk, rosszat cselekszünk, talán nem is tudva és akarva, hanem sokszor tudatlanul, ösztönösen elfordulunk tőled, és a magunk feje után rosszul döntünk és rosszat teszünk. Köszönjük, hogy most itt előtted újra csendesen megállhatunk, és kérjük, segíts rajtunk, mert magunktól nem tudjuk jól irányítani az életünket. Olyan sok minden történt az elmúlt napokban, hetekben is velünk, amit nem úgy akartunk, és mégis rosszra fordult. Könyörülj rajtunk, és segíts meg minket, hogy tudjunk a te útaidon járni. Szeretnénk áldani, magasztalni téged tiszta szívvel, és követni mindazt, amit tanítasz, mondasz. Áldj meg minket, és segíts meg minket, hogy most szabadon, boldogan rád figyeljünk, megszabaduljunk a rossz gondolatainktól, a csüggedéstől, a hitetlenségtől, vagy a kicsinyhitűségből, és igazán hozzád ragaszkodjunk és rád figyeljünk. Szentlélek Isten, hívunk és kérünk, hogy szenteld meg a szavakat, még ha emberi szavak is azok, legyenek istenivé a szívünkben, a te szavaid, a te érintésed. Áldj meg, könyörülj rajtunk, ami Urunkért, Jézus Krisztusért kérünk. Amen. Ige hirdetésem alapigéjét Jeremiás próféta könyvéből olvasom, A 18. fejezetből tovább olvasom az igét, a 11. verset, amely így hangzik. Most azért mondd meg Júda férfiainak és Jeruzsálem lakóinak, hogy ezt mondja az Úr. Én most veszedelmet készítek, és tervet szövök ellenetek. Térjetek meg azért mindnyájan gonosz útjaitokról, jobbítsátok meg útjaitokat és tetteiteket. Eddig az ige. Kedves testvéreim, egy neves pszichológus az emberi életről és az emberi lélekről azt vallja, hogy minden ember szüntelenül kell, hogy fejlődjön és változzon, hiszen úton járunk, valahonnan, valahová tartunk, és az úton sokféle hatás ér minket, sok hatást hoztunk otthonról, magunkkal, gyermekkorunkból, de menet közben is sokféle érintés és sokféle gondolat, tanítás, nevelés ér minket. Az ember szüntelenül kell, hogy változzon, mert tulajdonképpen az élet, az egészséges életnek a jele az, hogy fejlődni tudunk. Addig és csak úgy érdemes élni, hogy változni és fejlődni tudjunk. És a mi keresztény hitünkben is gyakran hasonlítjuk az életünket az úton járókhoz, hiszen valahonnan, valahová tart az életünk, ami hitünk szerint nem csak úgy vagyunk, ide-oda tántorgunk, létezünk, kószálunk vagy kóborlunk, hanem tudatosan elindított minket egy úton az Isten, és valamerre megcélozza a mi életútunkat, és azt kéri, azt akarja, hogy úgy járjunk és úgy mozogjunk, hogy annak értelme és célja legyen. Fontos tehát, hogy fejlődni és változni tudjunk, amiben beletartozik az, hogy a tévedéseinket korrigáljuk, kijavítjuk, a hibáinkat, esetleg megfordulunk egy rossz útról, amikor úgy látjuk, hogy az zsákutcába tart, és tudunk újat kezdeni, új útra indulni, megváltoztatni az eddigieket, és egy-egy emberi kapcsolatot is alakítani, változtatni. Ehhez pedig rugalmasság kell. A rugalmasság szó nagyon fontos, és rímel is egy kicsit a szabadságra, amiről hallottunk. Hiszen aki szabad ember, az mer és tud változni. Aki megkötözött ember, az nem tud változni. Abban keménység van, abban egy olyan szűkölködés van, hogy nincs lehetőségem a változásra. Sokszor azonban az a baj, hogy megkeményedünk, megszilárdulunk, ami egyébként szintén szükséges dolog és fontos dolog az emberi életben, hogy tartása legyen az embernek. Hogy én tudom, mit akarok, tudom, merre tartok, én kialakult ember vagyok, úgy nagyjából 18-20-25 éves koromra kialakulok valamilyen szinten, és akkor azt mondom, hogy én már tudom, ki vagyok, tudom, mit akarok, és van tartásom. Ez nagyon fontos, csak egy hajszál választja el attól, hogy megkeményedek, megszilárdulok, rögzülnek a rossz szokásaim is esetleg, és megcsontosodik a gondolkodásom. Az egyik legsúlyosabb betegségek közé tartozik az úgynevezett szklerózis multiplex, amikor megmeszesednek, megcsontosodnak, megmerevednek az embernek az izmai, a szervei, hogy nem tud rugalmas lenni, és egyre inkább megkötözi őt ez a betegség. Súlyos csapás ez, ha az ember nem tud mozogni, mozdulni, változni. És ez lelki értelemben is egy fájdalmas, tragikus eset, ha valaki azt mondja, én már tudom, hogy kell élni, én már tudom mindenről, hogy mi a helyes vélemény, így kell, és nekem ne is magyarázzon senki semmit, velem nem lehet már vitatkozni, mert én tudom a magamét. Gyakran persze ez már ifjúkorban jelentkezik, már 20 éves korban valaki azt mondja, hogy én már mindent tudok, én már ilyen vagyok, ne is akarjon engem megváltoztatni senki, talán félek a változástól. Kell a szilárdság, mondom ismét, kell az, hogy legyenek fix pontok az életünkben, hiszen a mai világnak az egyik legnagyobb kísértése éppen az, hogy minden változik, minden bizonytalan. Nem tudom pontosan, hogy elkötelezzem-e magam, nem is kötelezik el magukat az emberek, a fiatalok főként, hogy elmegyek egy programra, vagy nem megyek, hát az attól függ. És elindul esetleg az úton, de közbe kap egy telefont, egy SMS-t, ja, akkor mégis közbe jött valami, és nem megy el. Nem meri elkötelezni magát. Nem mer határozott igent mondani, és úgy ide-oda dobálja őt az élet, az események, az emberek. Ez is baj. No hát akkor hogy is éljünk? Az sem jó, ha az ember szilárd, ha tartása van, ha fix pontok vannak, az sem jó, ha megmerevedik, és csak egy dolog, csak egyféleképpen tudja elképzelni. Ha egyszer azt mondta, hogy 10 órakor ott leszek, akkor ha törik, ha szakad ő, 10 órakor ott van, még ha bármilyen más fontos esemény közbe is jön. Hogy kell akkor élni? Hát bizony nem könnyű dolog, mert így kell mondjam és fogalmazzam, hogy az Isten felé nyitottnak kell lennünk. Nyitottnak és rugalmasnak kell lennünk. És aki az Isten felé nyitott és rugalmas, az sokszor az emberek felé is nyitottá válik, nem olyanná, aki szétszórt és nem mer elköteleződni, de nyitott arra, hogy segítséget nyújtson, nyitott arra, hogy változzon és változtasson a dolgokon, a véleményén, formálhatóvá kell lennünk. És így érkezünk most el az igénkhez, Jeremiás próféta könyvében, akit az Isten, Jeremiást, a prófétát elküldi a fazekas házába, hogy tanuljon a fazekas mestertől. És nagyon érdekes ez a példázat, ez a kép, amit bemutat nekünk a fazekas házában. A fazekas vesz egy darab agyagot, felteszi a formázó korongra, és dolgozik vele, formálja. Én is láttam ilyen korongot, amelyiken forog az anyag, az agyag, és olyan érdekes, hogy egy kicsi érintés az ujját éppen csak, hogy oda érinti az agyaghoz, és már is ott egy mélyedés alakul ki, ahogy pörög, forog az anyag, és minél mélyebben, erősebben érinti meg a fazekas, annál mélyebb lesz a hatás, és formálódik az agyag. De ha elromlik menet közben, ha tönkre megy, ha nem egészen úgy alakul, ahogyan szeretné, akkor újra összegyúrja, újra egy formátlan agyag lesz belőle, és újra kezdi az egészet. Formálható az életünk is az Isten kezében, ha olyanok vagyunk, olyan nyitottak, olyan lágyak, olyan figyelmesek az Istenre, mint az agyag a fazekas kezében. És hiszem azt, hogy az Isten a Teremtő nem csak egykor alakította és teremtette meg a mi életünket, hanem napról napra formálni akarja. Az Isten szent lelke, teremtő szent lélek nap mint nap formázni akar minket az eseményeken keresztül, az érintéseken keresztül, ahogyan ember megérint minket egy szó, egy felnőtt, egy tanító, egy gyermek, egy igehirdetés, az igeolvasás. Maga az Isten érintését hozhatja és adhatja nekünk. Az Istennek hatalma van rajtunk, és az ő érintése által formálódik a mi életünk. Pörög, forog a korongon az edény, szüntelenül változik. Ez a kép nagyon azt mutatja, hogy változunk. Szüntelenül változhatunk egyetlen kéz mozdulatára Istennek, egyetlen fordulattal minden megváltozik rajtunk, mivel körülöttünk is változnak a dolgok. A kérdés az, hogy hagyjuk-e magunkat. Ugye itt már egy kicsit sántít a hasonlat, mert azt mondjuk, hogy mi nem élettelen anyag vagyunk. Nekünk van saját akaratunk, és itt kezdődik igazán a nagy küzdelem és a nagy kérdés, hogy hogy van ez? Az Isten formál minket, vagy én magam formálom meg magamat? Az Isten érintése változtat engem, ha tudsz, ha hagyom, vagy én magam döntöm el, hogy én most megváltozom, én most máshogy gondolok egy-egy eseményre, én most máshogy látom már az embereket, a dolgokat. Nagy alázat kell ahhoz, hogy nyitott maradjak az Isten előtt, hogy nyitott legyek az Isten előtt, és engedjem, hogy ő formáljon engem. Olyan döbbenetes igénkben a folytatás, amit már nem olvastam fel, mert nem akartam, hogy ilyen nagyon keserű és pessimista és negatív legyen ennek az igének a mondani valója. Ugye így hirdeti Jeremiás az ígét, jobbítsátok meg útjaitokat és tetteiteket. De úgy folytatódik a következő vers, egészen rémületes. De ők ezt mondták, nem érdemes. Mi már csak a magunk gondolatára, gondolatai után megyünk, és megáltalkodott gonosz szívünk szerint élünk. Rettenetes, megcsontosodott, megkeményedett, megszilárdult emberek, nem érdemes változni. Miért változzak én? Én már csak ilyen vagyok. Hát ha megáltalkodott, akkor megáltalkodott. Engem hagyjanak békén. Mondhatnám azt is, hogy sokszor van az emberek szívében ilyen, ha kimernénk mondani, hagyjanak békén, hagyjon békén engem az Úristen is. Hát miért? Én azt gondolom, hogy sok ember lelkében azért van a keménység, mert megkeményedett a nehézségek, a tragédiák, a rettenetes konfliktusok alatt, amiket nem tudott megoldani. Csapás érte, és azt mondja, hát akkor engem hagyjon békén. Még az Isten is, az emberek is ne akarják, hogy megváltozzam. Én nem tudok már másként gondolkodni, én már nem tudok hinni. Előfordult bizony egy beszélgetésben valaki ilyen keserűen kifakadt, hogy hagyjatok engem békén az Isten szeretetéről való beszéddel. Hát én tapasztalom, hogy nem törődik velem az Isten. Hagyta, hogy megbetegedjen és elmenjen, és meghalljon az, akit szerettem. Hát hol volt az Isten akkor, amikor ez vagy az a tragédia történt velem? Nem érdemes küzdeni, nem érdemes akarni, mert úgysem sikerül. Olyan sokszor van bennünk ez a lemondás, és ez a lemondás, és ez a keserűség megkeményít minket. Ugyan az új fordításban már egy kicsit szelidebben írják ezt a, és fordították ezt a szót, ezt a mondatot, nem így, hogy nem érdemes, hanem így, hogy ne fáradj. Ez is borzasztó, amikor egy lelkésznek azt mondja valaki, hogy ne fáradj az Isten igéjével, ne fáradj az evangéliummal, én már nem tudok hinni, én már nem akarok megváltozni. Ne fáradjanak a papok, az egyház, a tanítványok, ne fáradj. Van egy ilyen újszövetségi történet is, amikor Jairus kéri Jézust, hogy jöjjön, gyógyítsa meg a lányát, és akkor egyszer csak jönnek a hírek, hogy meghalt ez a lány. És azt mondják, hogy ne fárazd a mestert, ne fáradj, már úgyis késő, már meghalt. Nem vagyunk mi is sokszor így, hogy ne fáradj, Uram Isten, én már nem. Én már nem tudok figyelni, én már fáradt vagyok hozzá. Ne fáradj, Uram Isten, nem tudok, nem akarok változni. Hát ne féljünk, az Isten igenis akar változtatni. Az Isten nem fárad el. Ezt a proféták is mondják, hogy nem fárad el az ő szeretetében, mert akarja, hogy boldog emberek legyünk, akarja, hogy alakítható, formálható emberek legyünk. Hajlíthatóság, alakíthatóság, formálhatóság, ez az élet jele. És amíg élünk, addig lehetőségünk van a változásra. Jeremiás prófétát kalodába zárták, Jeremiás prófétát mély verembe dobták, nagyon nem akarták meghallani azt, amit mond, és Jeremiás mégis fárad, és igyekszik, és akarja mondani az Isten igéjét egészen haláláig a néppel együtt szenved, mert nem hagyja abba azt az ígét hirdetni, amit az Isten rábízott. Ami a legérdekesebb ebben az egész részben az, hogy nem csak az a kérdés, hogy én meg tudok-e változni, én változtatható vagyok-e, hanem az is kérdés, hogy és az Isten változtatható? Az Isten akarata és terve megváltozhat? Hiszen erről beszél ez a rész. Azt mondja az íge, azt mondja a próféta, hogy megtörténik, hogy megígérem egy népnek, vagy egy országnak, hogy felépítem és beültetem, de ha azt műveli, amit rossznak tartok, és nem hallgat a szavamra, akkor megbánom, hogy jót akartam vele tenni. És fordítva is, megtörténik, hogy rosszat mondok egy népre, ítéletet mondok, de ha megtérnek, akkor megváltoztatom a célomat és a tervemet. Itt van, állandóan itt van a lehetőség, hogy te döntesz, ember. Én dönthetek a sorsomról. Egy ország, egy nép dönthet a sorsáról. Akarod vagy nem akarod a jót? Hallgatsz az Istenre, vagy nem hallgatsz? Óriási felelősség ez, és óriási szabadság. Igen, az Isten szabadságot adott nekünk. És döbbenetes dolog erre gondolni, hogy az Isten terve tehát megváltoztatható. Változik az Isten. Egyszer ezt mondja, aztán mégis mást tesz. Hogyan bízzunk akkor az Isten szavában? Fenyeget, és mégsem teszi. Olyan fantasztikus, amikor, ha igazán figyelmesen olvassuk a Bibliát, akkor találkozunk ilyennel. Ott van például az özönvíz történet leírás előtt, hogy megbánta, hogy Isten terem, hogy embert teremtett az Isten. Megbánja az Isten, amit akart, amit tett. Ezek nagyon úgynevezett antropomorf kifejezések az Istenre, olyan emberi hasonlatok, hiszen nem tudunk mi másként beszélni az Istenről, csak ilyen emberi módon, ilyen emberi hasonlatokkal. De hát akkor mégiscsak a mi kezünkben, a mi szívünkben van a lehetőség arra, hogy változzunk, és kérjük az Istent, hogy változtassa meg az ő ítéletét rajtunk. Mert megítél minket az Isten. Megítél, ha rosszat tervezünk, ha rosszat akarunk, ha rosszat tettünk, megítéli a tetteinket, mégpedig egyszerű, nem büntet, csak engedi, hogy a tetteinknek bekövetkezzenek a következményei. Az apák ették meg az egrest, és a fiak foga vásott bele. Ez egy közmondás volt a proféták korában, és így történt, ezt tapasztaljuk mi is. Rosszat tettünk, rosszul éltünk, és lám, a gyermekeink is követik azt. Pont a napokban tapasztaltam ezt, hogy egy asszony milyen nagyon elkényeztette a gyermekét, rosszul élt vele, hogy mindig mindent a szájába rágott, így tegyél, úgy tegyél, mindig kézi vezérléssel irányította az életét. Aztán ez az asszony megbetegedett, meghalt, és itt maradt a gyerek, és olyan önállótlan, olyan szerencsétlen, olyan tehetetlen, nem tudja, hogy hogyan kell élni, nem tud dönteni. És ha mégis dönt, akkor rosszul dönt. És olyan sírni való, hogy igen, a gyereken látszik az anyja bűne. Bűne, tévedése, hiszen nem akart ő rosszat, ő azt hitte, hogy jót cselekszik, csak éppen nem engedte szabadon a gyermekét. Hát hogyan éljünk akkor? Végérvényesen bekövetkezik mindaz a rossz, amit a szülők, nagyszülők, dédszülők tettek a gyermekek életében. Minden változtatható, ígéri nekünk ez az ige, és hiszem azt, hogy erről szól ez a profécia is. Emberek, van még lehetőség, van lehetőség a változásra. Az imádságaink nem erről szólnak. Istenünk, könyörülj rajtunk, noha rosszak voltunk, noha nem jól tettünk, nem jól éltünk, annyi mindent elrontottunk, Istenünk, könyörülj rajtunk, mert most már szeretnénk másként. Az igazi kérdés csak az, hogy tényleg szeretnénk változni? Tényleg merünk megváltozni? Hiszen ez borzasztóan nagy felelősség, ez borzasztóan fáradtságos munka, dolgozni magamon, hogy változni tudjak. Mert ösztönösen lefelé lejt az életünk, ösztönösen a megszokott úton járunk. De ha Istenre figyelünk, ha igazán figyelünk, ha kérdéseink vannak, Istenem, mutasd meg, hogy mit kellene másként tennem. Istenem, mutasd meg, hogy van, amit lehetne változtatni. Nem csak rutinosan, középszerűen, szürkén, úgy, ahogy mindig, minden nap, minden héten ugyanúgy, ugyanazokon kesergek, ugyanazokon nyüglődök. Nem lehetne másként? Hogyan? Ez fáradtságos, ez munka, dolgozni magamon, keresni, kutatni. Istenem, mutasd meg, hogy mit csináljak másként. Rosszul értettem? Rosszul értettem a te szavadat? Nem jól figyeltem a másik emberre, a családtagjaimra, a házastársamra, a gyerekemre, a szülőmre. Segíts, taníts szüntelenül kérdezni. Amikor Jézus azt mondja, hogy legyetek olyanok, mint a gyermekek, akkor erre gondol, kérdezz, ember, legyél nyitott, mint a kisgyermek, aki formálható még. Isten arra akar figyelmeztetni, hogy van lehetőség arra, hogy változzunk, és nem véletlen olyan fantasztikusan csodálatos, hogy a fazekas műhelyben pontosan erre a mozzanatra, erre a jelenetre figyelmezteti a prófétát az Isten. Arra, amikor még formálható az agyag. Még a korongon van, még lehet változtatni, még hatással van rá az érintés, az Isten érintése. Vegyük komolyan, hogy az Isten állandóan meg akar minket érinteni, mindig, szüntelenül, a jó eseményekkel, a rosszal. Nem büntetni akar, érinteni, hogy formálódj ember, hogy jobb legyél, hogy érettebb legyél, hogy felnőtt ember legyél, hogy szabad legyél. Azért fontos ez a jelenet, mert még itt puha, lágy és formálható az agyag, még tud változni. Amikor kész, és leveszik a korongról, és beteszik a kemencébe, és kiégetik, többé nincs változás, az már olyan. Kiégetik, kemény, szilárd, váza, vagy akármi más lesz belőle, az többé hiába érintjük, az már nem változik. Ha elromlott, csak összetörni lehet. Vagy, és itt van egy másik evangélium, olyan nagyon örülök ennek a mondatnak, amikor azt mondja, van egy ilyen mondata ennek a proféciának, de rosszul sikerült az edény, amelyet a fazekas agyagból készített a kezével. Ekkor egy másik edényt készített belőle a fazekas, ahogyan azt jónak látta. Hát ez persze még arra vonatkozik, amikor még formálható, és másik edényt lehet belőle készíteni. Nem azt, amit akart eredetileg, de valami mást tud belőle készíteni. Csak hogy amikor már kiégett, akkor már nem lehet. Az egyetlen reménység, ami az én fejemben mégis megszületik, valami másra talán jó lehet. Nem egészen arra, amire Isten szánta eredetileg, de az Isten a rosszból is tud jót kihozni. Hát erre persze nem lehet építeni. Nem baj, ha elrontottam ezt is, azt is, mindent, majd az Úristen helyrehozza, ez az ő dolga. Nem lehet ilyen felelőtlenül számítani erre. És mégis az Isten kezében lehetőségünk van arra, hogy változzunk. Jeremiás prófétát lehetett kalodába zárni, az ellenségei, a dühött nép, akik nem akarták meghallani Isten szavát, kalodába zárták. De Isten nem zár kalodába minket, szabadnak teremtett, és akarja, hogy változzunk. És az utolsó pillanatunkig, az utolsó lehelletünkig változhatunk. Csak nem érdemes utoljára hagyni ezt a változást. Mert minél jobban megvalósul emberségünk, Isten formáló keze alatt, annál többet felfogunk az Isten akaratából, és annál inkább akarjuk megérteni, hogy mire szánt minket. Kicsik vagyunk, mondhatnám azt is, kicsi porszem emberek, és mégis használni tud minket. Isten nélkül, így is mondhatom, hogy deformálódik az életünk, mert az emberi hatások, a tragédiák, a keserű élmények, a rossz gondolatok deformálnak minket. Az Isten érintő keze azonban reformál. Közeledik a reformáció, ami azt jelenti, hogy a reformátoraink egyik hatalmas gondolata az volt, hogy az egyháznak szüntelenül reformálódnia kell. Igen, de az egyház mi vagyunk, mi emberek, nem a püspök, nem a lelkészek, hanem mi mindnyájan, nem csak az elöljárók, mindannyian mi vagyunk az egyház. És ha mi tudunk reformálódni, újra formálódni az Isten kezében, akkor az egész egyház is reformálódik. Óriási dolgok történtek 500 évvel ezelőtt a reformáció idején, de kevés az, hogy mi visszamutogatunk, hogy milyen nagyszerű volt, de nagyszerű volt, hogy megszületett a református egyház. És ma mivé lett a református egyház? Tudunk-e reformálódni? Ami nem csak azt jelenti, hogy visszaalakulni, hanem azt is jelenti, hogy újra formálódni. Ez a re szócska a latinban nem csak azt jelenti, hogy vissza, hanem azt is, hogy újra, mint ahogy a rezurrekció azt is jelenti, hogy újra éledni és újra éleszteni. Hát feltámadt Jézus Krisztus, feltámad-e bennünk is az Isten lelke, aki alakít és formálódik bennünk. Isten erői kellenek, hogy vissza és előre találjunk az eredeti és célzott Isten képűségünkre. Isten a maga képére és hasonlatosságára alakított és teremtett minket. Hol van bennünk ez az Isten képűség? Megvan még valahol? Isten segít, Isten lelke segít vissza és újra formálódni, hogy az Isten arc, az az eltemetett, elfeledett Isten arc újra fölbukkanjon, újra néha megint meglátszódjék rajtunk, és ezt mutassuk embertársaink felé. Hogy előbukkanjon bennünk a szeretet, a kedvesség, az a csodálatos érzés, hogy Istenem, én mégiscsak szeretnék változni, egyre inkább jobb ember lenni, Krisztus-szerű ember lenni, hozzá hasonlítani. Áldjon meg minket Isten, hogy történjen ez a szüntelen reformáció, vissza és újjá alakulás az Isten áldott keze alatt, mert ő így akarja. Amen. Fennállva imádkozzunk a mi Urunkhoz. Teremtő, formáló Szentlélek, Úristen, hívunk és kérünk, hogy könyörülj rajtunk és formálj minket, újíts meg minket, alakíts minket a mi Urunk Jézus Krisztus formájára. Olyan nagyon eldeformálódott bennünk sokféle gondolat, olyan nagyon eldeformálódott bennünk sokszor a hit is, közelebb állunk a babonasághoz, vagy a bálványozáshoz, mint ahhoz az igaz hithez, amire te tanítasz minket. Annyira deformálódott bennünk a szabadság, hogy már-már belegörnyedtünk sokféle rabságba, megkötözöttségbe. Köszönjük, hogy te újra és újra nem fáradsz el, hogy hívogass, bíztass, bátoríts, mert te alakítani akarsz. És talán a legnagyobb bajok, csalódások, betegségek éppen a te érintő ujjad voltak, és azok alakítanak minket. Segíts, hogy újra másként tekintsünk vissza a múltunkra, újra másként nézzünk rá a jelenünkre, a jelen nehézségeire, és segíts, hogy merjünk hinni abban, hogy tudunk változni, mert te változtatsz meg minket, mert érdemes, mert mégis érdemes fáradozni velünk, mert akarunk hinni, és akarunk engedni a te érintésednek. Köszönjük, Jézus Krisztus, hogy te azért jöttél, hogy életedet add értünk. Köszönjük ezt az áldott, formáló szeretetet, és kérjük, töltsd el a mi szívünket magaddal, és azzal a békességgel, bocsánattal, örömmel és szeretettel, amit hoztál és ajándékozol nekünk. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Mondjuk közösen a mi Urunk Jézus Krisztustól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után az Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg a ti szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.